Egyszer, amikor a kislányomnak a tanító néniével találkoztam már jó pár évvel ezelőtt, akkor megkérdezte a tanító néni, hogy Mónika elmehet a Mikulás ünnepségre, mert tudja, hogy vallásosak vagyunk, és ő már találkozott olyan vallásos családdal, gyermekkel, akinek a szülei megtiltották, hogy a Mikulás ünnepségen részt vegyek. Mondtam a tanítónémnek, hogy kedves, a mi vallásunk az nem a tiltásoknak, hanem a lehetőségeknek a vallása, a szabadságnak a vallása. Nálunk nem az van, hogy tiltja a vallásunk ezt, vagy tiltja a vallásunk azt. Nálunk az van, hogy megengedi a vallásunk ezt, és megengedi a vallásunk azt. Nálunk szabad nem lerészegedni, nálunk szabad nem veszekedni, nálunk szabad imaházba járni, énekelni, Bibliát olvasni, úgyhogy Mónika is nyugodtan elmehet ilyen jellegű tiltási passzus, ami Bibliánkban vagy ami vallásunkban nem szerepel. A keresztény vallás az a szabadságnak a vallása. Ebben a Zsoltárban azért választottam, mert nagyon sokszor fordul elő az a szó, hogy szabadság. Én ma a szabadságról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a hívőknek a szabadsága, de nehéz dolgom volt, amikor alapigét kellett válasszak, mert nagyon sok bibliai igét választhattam volna a szabadsággal kapcsolatban, sok helyen beszél erről a Szentírás. Hát ez a Zsoltár is az Istenről, mint szabadítóról, az ő szabadságának a biztosítójáról beszél, hát ezért választottam ezt a csodaszép Zsoltárt, de választhattam volna mást is, és jó, hogyha felidéződnek bennünk igék azokon kívül, amit én most el fogok még olvasni. Térjünk csak egy picit egy olyan igére, amit talán a legtöbben közülünk még akár kívülről is tudnak, ez pedig a 10 parancsolat. Hát rögtön, ha már mondtam, hogy a szabadság vallását éljük, és a tanítónéninek arról tettem bizonyságot, hogy nálunk szabad ezt is, azt is, amazt is csinálni, hát akkor mondhatta volna ő, talán ha vitatkozni akart volna velem, bár akkor nem volt kedve, vagy nem is akar, de mondhatta volna, hogy hát tudjuk, hogy a keresztények azok betartják a 10 parancsolatot, azt tanítják meg a gyerekeiknek, és hát akkor mi a helyzet a 10 parancsolattal? Testvérek, a 10 parancsolat az egy nagyon gyönyörű kijelentése Isten igéjének, és nagyon fontos helyet foglal el a keresztények életében, nem csak a zsidóság, hanem a kereszténység életében is. 10 parancsolattal egyetlen apró picike probléma van, hogy nem jól van lefordítva a Bibliába. Na hát, nem azért, hogy hencegjek, vagy én ki akarnám akár javítani az Isten igéjét, mert lehet azt jól érteni, de testvérek, ott nem az szerepel, hogy ne ölj. Az szerepel, hogy nem ölsz. Érezzük a különbséget. A zsidók nem is azt mondják, hogy 10 parancsolat testvérek, hanem 10 ige. 10 ige. Már nálunk valahogy parancsolattá vált, meg talán némelyek szeretik a törvényt, nem tudom miért, mert az jót nem hoz nekünk. Valahogy már így jött át a köztudatba, így szoktuk, meg így használjuk, de nem 10 parancsolatról van szó. Az eredeti héber szövegek nem felszólító módban adják elénk ezeket az igéket, hanem kijelentő módban. És milyen csodálatos úgy olvasni kijelentő módban, hogy nincs neked idegen istened. Nem tiszteled és nem imádod azokat. Tiszteled apádat és anyádat. Nem kívánod, ami a te fele barátodé. Ezek megállapítások, testvére. Ez leírja Isten népének a magatartását, ez a 10 parancsolat. Ez nem azt mondja, hogy mi a cél, hanem azt mondja, hogy mit csinálsz most? Mi az, ami jelenleg is téged foglalkoztat, áthat, ami szerintem most is élsz? Miért van ez így? Mi alapozza meg azt, hogy mi élhetünk, testvérek, ilyen szabadon? Hogy nem kell úgy ránk parancsolni, hanem rólunk állapítják meg, amikor ránk néz valaki. Hát ezek nem lopnak, ezek nem ölnek, ezek nem hadakoznak, ezek nem hazudnak egymásnak. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? Bár két helyen olvasunk róla, Mózes 5. és 2. könyvében, és más-más az indoklása a 10 parancsolatnak, de most nem fogom ezt kivesézni. Nézzük most a 2 Mózes 22-t. Így fogalmaz, miért mondja Isten a 10 parancsolatot? Ezzel kezdődik. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Én megszabadítottalak téged. És te ezt tudod? És ezért, mivel én megszabadítottalak, szabaddá tettelek, és ezt nagyon jól tudod, ezért neked, és akkor elkezdi a felsorolást, nincsenek idegen isteneid. Te nem imádod azokat. Te megtartod a nyugodalomnapot, te nem veszed fel az Isten nevét hiába a szádra, és folytatja. Értitek, testvérek? Azt mondja Isten, mivel ti az én fogjaim vagytok, ezért szabadok vagytok azoktól a dolgoktól. Testvérek, a szabadság az egy hiú ábránt ördögi hazugság. Az emberek arra vágyakoznak évezredek óta, hogy teljesen szabadok legyenek. Mindentől. Körülményektől, betegségektől, ellenségtől, időjárási körülményektől, különféle csapásoktól bebiztosítják magukat az emberek, hogy biztosítsák a szabadságukat, de ez nem lehetséges. Mert testvérek, vagy az egyik oldalon vagyunk szabadok, de akkor a másik oldalon foglyok vagyunk, vagy az egyik oldalon vagyunk szabadok, és akkor a másik oldalon vagyunk foglyok. Tehát vagy itt, vagy ott foglyoknak kell, hogy legyünk. Azt mondja Isten, mivel én kiszabadítottalak titeket, és az én fogjaim vagytok, a szeretet fogjai, a hit fogjai, a reménységnek a fogjai, ezért ti nem vagytok az egyiptomiaknak a szolgaságában, és nem vagytok a bűnnek a szolgaságában. De ha ti a bűnnek a rabszolgái vagytok, akkor szabadok vagytok az Istentől. Akkor ő nektek nem parancsol. Akkor ő nektek nem ír elő semmit. Akkor ő az életeteket nem oldalmazza, nem vezeti, mert akkor a bűn vezeti. Akkor a bűn határozza meg az életeteket. Értitek, testvérek? Olyan, hogy abszolút szabadság, az nem létezik. Olyan nincsen. Nekünk azt kell eldönteni, hogy mitől akarunk szabadok lenni, és minek akarunk a fogjai lenni. A megtérés az fogságba esés, testvérek. Isten rabul ejtette a szívemet, és én bemegyek az ő börtönébe. Örömmel. Szabadon megyek be az ő börtönébe. Az én szabad akaratomból. Mitől kell szabaddá lennünk? Hát a zsidóknak az egyiptomiaktól kellett, mert annak a fogjai voltak. De mitől kell a keresztényeknek szabaddá lenniük? Vagy kicsit szűkítsük a kört és a nagyítót helyezzük most a saját életünket a nagyító alá. Mitől kell nekünk szabaddá lennünk? Na, egy-két példát hadd említsek. És azért mondom én ezt, testvérek, mert nemrég áttekintettem a saját életemben, mik azok a tényezők, amik engem foglyul ejtenek, és rájött, megijedtem. Mennyi minden tart engem fogságba. És ez mennyire nem jól van így. És mennyire így van Isten népénél is, hogy olyan sok minden fogságába tart minket. Az egyikről már beszéltem, az elsőről, ez a bűnnek a fogság. Annyira erős tud lenni a bűnnek a vonzereje. A lustaság, vagy a haragvás, vagy akármi más, sok-sokféle bűnöket lehet elmondani, mindenki tudja a gyenge pontját, a sebezhetőségét, ugye? Hogy szinte már félünk attól, hogy most olyan jó az Úrral lenni, most olyan öröm, olyan felemelő érzés a közösségben lenni, énekelni, találkozni testvérekkel, Bibliát olvasni, imádkozni, de jaj, hogyha megint azon a pontomon kezd majd ki az ördög, akkor hát milyen baj lesz? Na, ez egyébként lehet jó félelem is, mert nekünk tartanunk kell attól, hogy ne esünk az ördög fogságába, de tudjuk nagyon jól, hogy mennyire rabul tud bennünket ejteni a bűn, és akár sok éve vagy évtizede meg tud bennünket kötözni, láncot tud minket fűzni egy-egy bűn, amelytől nem tudtunk még megszabadulni. Aztán ott vannak, testvérek, a félelmek. ez a másik, amely rabul tudja ejteni a szívünket. Annyira félelmes szívű az ember, egy ilyen típus. Látunk olyan nagy darab legényeket, akik már nagyon sok fekvőtámaszt csináltak, meg nagyon sok súlyt emelgettek, és nagyon nagy izmaik vannak, és gondoljuk, hogy ők nem félnek, mivel ilyen erősek. Én mindig ilyen kis cingált gyerek voltam, pláne gyerekkoromban, mindig féltem az ilyenektől, és majd csak később jöttem rá, hogy ezek éppen azért fújják így fel magukat, mert ők maguk is félnek valamitől, és félelmükben védekeznek valamitől. Talán éppen a hasonló nagy darab fickóktól, tehát ez csak egy példa volt. Megjön egy nagy számla, mi most kaptunk két váratlan pofont, két nagy számlát, nem is gondoltuk, hogy ennyit kell majd fizessünk, és rögtön az ember matekból ilyenkor nagyon jó lesz, és tudja, hogy mennyi van a bankszámlán, mennyi van a számlán előtte, és akkor dobban egyet a szív, és azt mondja az ember, hogy jaj, hát lehet, hogy még hangosan is mondja, de nem hangosan biztos. Megijedünk, hogy jön egy nagy vihar, hogy lefújta a háztetőről a cserepet a szél. Rögtön kocsiba vágtuk magunkat, és indulni kell, hát ez Kálmánéknál történt, meg nem náluk, megijedünk az ilyen esetek, elkezdünk félni. Jaj, most mi lesz? Sokan a félelemnek a rabságában kell, hogy éljenek. Testvérek, olyan csodálatos, hogy az Úr Jézust az ilyen dolgok nem befolyásolták. Hall valami híreket, vagy felébresztik a tanítványok a tengeren, zajlik a nagy vihar, az Úr Jézus elalszik. Hát gondolom, hogy jó fáradt lehetett, ha viharba is aludt, ugye sokat éjszaka imádkozott ő, és felébresztik, és ez egy váratlan helyzet, ugye? Tehát az ember, mikor még magához se tért hirtelen, mikor még félálomban van, látja, hogy nagy a baj, egyrészt kinn a tenger, hát az volt a látvány neki, akármerre nézett nagy vihar, aki meg emberek voltak körülötte, az mind teljesen reszketett a félelemtől. És ezt hirtelen egy pillanat alatt fel kellett dolgozni, úgy, hogy valami nagy, mély álomból valakit felkeltenek. Azt gondolom, ilyenkor az ember önmagát adja. Nincs idő képmutatóskodni, nem tud felkészülni arra, hogy mit kell most válaszolni, hogy kell reagálni ebben a helyzetben. Önmagát adta, és ez volt az első dolog, ami kijött a száján, hogy mit aggodalmaskodtok, ti kicsit hitűre. Hát mi az, hogy mit aggodalmaskodunk, hát süllyed a hajó. Hát mit aggodalmaskodnánk, uram, hát ilyet kérdezel? Ugye mi így vagyunk összerakva? Na az Úr Jézus nem így. Az Úr Jézusnak ez a kérdés. Tehát és azért miért kell ezért aggódni? Tehát én nem értelek benne. Hát azért, mert süllyed a hajó, és hogy meg fogtok halni, ti ettől féltek? Na hallgassál el, te tenger. És akkor lecsillapodott a tenger. Annyira szabad volt ő a félelmektől is, testvérek, és annyira szégyelhetjük magunkat, hogy a mi szívünk oly sokszor anyagi, evilági dolgok miatt olyan sokszor esik félelembe a mi szívünk. Annyira rabjává tudunk válni a félelembe. Aztán van még egy harmadik terület, talán a legszokatlanabb, a legfurcsább, hogy minek a rabjává válhatunk mi. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezt hogy tudnám kifejezni, de a leginkább összefoglalva így tudnám most a magam bölcsességéből egy szóval kifejezni, hogy az áldások fogsága. Amikor foglyok vagyunk az áldásoknak, és szabaddá kell válnunk az áldásokból. Mit értek ez alatt? Isten nagyon sok áldást ad az embereknek. Munkahelyet, házat, házastársat, gyermekeket, testvéreket, gyülekezetet, autót, amik jó dolgok, hát amik nemes dolgok, amik Isten ajándékai, testvére. És néha azt veszük észre magunkon, hogy sokkal jobban kötődünk már az Isten áldásaihoz, mint magához, az áldások forrásához. És ez így nem jó van, testvére. És ez egy rabság, testvére. Amikor mi az Isten áldásához jobban ragaszkodunk, mint magához, ahhoz, aki adta nekünk ezeket az áldásokat. Akkor ott szabadításra van szükség. Attól meg kell szabadulni, testvérek. Van a Bibliában egy nagyon kemény példa, de a szabadság az ilyen alkalmakkor válik a legnyilvánvalóbbá, amikor valaki bizonyságot tudott arról tenni, hogy ő az Isten áldásaitól teljesen szabad. Ezt az illetőt úgy hívták, hogy Jób, aki egyéb iránt a bűntől is szabad volt, mert azt olvassuk róla, hogy bűngyűlölő volt. Rólunk el lehetne mondani legalább egy-két esetben, de talán még 10-20-ban is, hogy bűn szeretőek. Jobbról azt lehetett elmondani, szabad volt a bűntől, egy bűngyűlölő volt. És amikor az történt, hogy Isten az ő áldásait sorba elvette, testvére. Figyeljétek meg a Jobb könyvét, az egy nagyon szembetűnő dolog, hogy az áldások ugyan sorra elvétetnek Jobbtól, de egy valamit Isten nem engedett át az ördögnek. Jobbnak a lelkét. Ezt jól jegyezzük meg. Bármi kerülhet az ördög kezébe. Kerülhet. Bármi. Egy dolog nem. Az a lélek, amely Isten szolgálja, az soha nem kerülhet az ördög kezébe. És erre Isten kijelentése, Isten ígérete, Isten személye a garancia. Nem ad át téged a halálnak. Soha. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Az a lélek örökre Krisztusé, és senki az ő kezéből ki nem veheti. Minden elveszhet más, mint Jób életében. De egy dolog nem, a te Krisztusnak szolgáló lelked soha nem adatik át a halálnak, soha nem adatik át az ördögnek. És ezért kell ott tartani a Krisztus szolgálatában, és letenni az Isten kezébe, mert onnan senki nem veheti ki a mi életünket. Ezt jól jegyezzük. Na, Jobbnál megtörtént, hogy már csak a lelke maradt az Isten kezébe, minden átkerült az ördög kezébe, a teste is, Pál teste is átkerült az ördög kezébe, tövis adatot nékem, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem az én testemben. Az is átadatott. Ő is mindent elveszített. Mert megmutatta neki Isten, hogy mennyit kell az ő nevéért szenvedni. Ezt neki megmutatta. Nem mindenkinek mutatja meg Isten, de Jobbnak és Pálnak Isten megmutatta. És ha nekünk is meg akarja testvérek mutatni, akkor mi nem szabad, hogy megrémüljünk, hanem szabadnak kell legyünk Isten rendelkezésére állni. Teljes fogságában Istennek, és teljesen szabadon minden más dolgoktól. És amikor Jobb életében jöttek a csapások, és az ördög egyre több minden dologra tette rá a kezét, mert Isten átadta ezt a lehetőséget az ördögnek, akkor volt egy nagyon nehéz időszak, mikor a vagyon elvesztése után a gyermekeit veszíti el Jób. Gyermekeit veszítette el. És hallja ezt a hírt, hogy rászakadt a ház a gyerekekre, együtt voltak éppen, és rászakadt a ház a gyerekekre. Mindegyik gyermek, az összes gyerek meghalt. És a szabad szívű Jób azt mondja, hogy az Úr vette el, áldott legyen az Úr. Ezt mondta Jobb. Ez egy szabad ember volt. Csak Istentől nem volt szabad, de Isten áldásaitól is, félelmektől is szabad volt, a bűntől is szabad volt, és testvérek, ilyen egy szabad ember. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Hallunk valamit, történik velünk valami, jön egy ilyen csőd, vagy válság, vagy tönkre megy a bank, amiben a pénzünk van, vagy megbetegszünk, vagy testi bajunk van, vagy anyagi problémáink támadnak, vagy... És annyira elkezd a mi szívünk, elkezd gyötrődni, testvére. Elkezd leterheltetni. Elkezd megremegni. Elkezdi félteni az írháját. Ami életünk, ami testünk, és látszik az, hogy össze vagyunk kötve valamivel. A bankunkkal, vagy a bankszámlánkkal, a gyermekeinkkel, vagy a családunkkal, a testünkkel, vagy az egészségünkkel, vagy valamivel, amiről nem lenne méltó, hogy oda legyünk kapcsolódva hozzá. Amitől rég szabadnak kellene lennünk, testvérek. Úgy elszégyeltem magamat. Mikor Isten rámutatott, nem egyre, nem kettőre, ennek is a fogja, annak is a fogja vagy. Hogyan gondolod te ezt? Legyél az én foglyom! Ne pedig azoknak a dolgoknak a fogja. Egyetlen dolog keserítene téged csak el. Az lenne az igazi. Ha arról lenne szó, hogy engem veszítesz el. Az az egy kéne fájjon. De ilyen lehetőség, testvérek, nekünk nincsen. egy embernek volt ilyen lehetősége, Jézus Krisztus. És akkor beletört a lelke. És ezért mondja azt, hogy ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Kész vagyok mindentől elszakadni. Teljesen szabad vagyok. Gondoljátok el, itt szolgál az Úr Jézus. Van egy nagyon szép kiteljesedő szolgálat. Betegek gyógyulnak, halottak támadnak. Szól a vámszedőnek, egy pillanat alatt jön és az ő tanítvány. És olyan szépen ragyog fel az Isten dicsősége azokon a tanítványokon. Olyan szépen fejlődnek előre azok a tanítványok. Haladnak az ismeretbe, figyelnek rá, dorgálja őket, tanítgatja őket, különvezeti őket, beviszi a szolgálatba őket, kiképzi őket 3 évig. Hát testvéred, még a teológia is legalább 4 év, de most már 6. Na ez 3 év, hát olyan kevés történt még. Azt mondja az atya, gyere, eljött a te órád. Azt mondja az Úr Jézus, hát atyám, nem megyek még, mert a Péter még ingatag a hitébe. Szabad volt ettől, testvéred. Ott tudta hagyni az áldást, ott tudta hagyni a szolgálatot, ott tudta hagyni a tanítványokat, a bűnt is ott tudta hagyni, úgyhogy nem is érintette. De egy valami igazán komolyan nem csak megviselte, összetörte az ő lelkét, halálosan összetörte, hogy Isten kellett ott hagynia, pontosabban Isten, az Atya elhagyta Jézus Krisztust. Az egyetlen dolog, amely foggyul ejtette Krisztust, az az Atya szeretete volt. Semmi más. Nem találunk az ő életében semmi más, amely hatással lett volna. Ezért volt nyugodt a háborgó tengeren. Tudta, hogy vagy így, vagy úgy, de ezt túl kell élni. Mert ő nem azért jött, hogy egy hajón tengerbe fulladjon, egy hajóról leesve, hanem azért jött, hogy felemeltessen, átokká legyen egy fán, és mindannyiunkért odaadja az életét. Tudta, hogy nem fog meghalni. Egyébként én is tudom, hogy nem fogok meghalni, még meg nem érzem egyszer a szívemben, hogy a futásomat elvégeztem. Az ember megérzi. Addig halhatatlan. Valaki belém lőne, keresztül menne a golyó rajtam, vagy feltámadni. Teljesen meg vagyok győződve. Amíg nem jött el az én órám. Ha eljön az én órám, egy lepke nekem repül, és meg fogok halni. Az Úr Jézus is tudta, hogy nincs itt az idő, és ezért volt bátor az ő szíve. Nem volt a fogja saját életének, nem volt a fogja a körülményeknek. De mikor azt megértette, hogy az Atya most el fogja hagyni, akkor beleremegett a szívetestünk. Olyan jó lenne, a mi szívünk is ilyen lenne. Semmiben nem rendülne bele. Erős köteléket kötné a mennyei Atyához. És semmi minket onnan el nem választanak. Minden egyéb dolog, az, ha azt mondja a Zsoltár író, még ha a hegyek a tengerbe omolnának is. Az én szívem nyugodt, vidám, hozzád kötődik, rá tekint. Nincs baj. Na de hát testvérek, nem olyan egyszerű dolog ez, tudjuk nagyon jól. Most ezt én elmondhatom, még akár a következő 3 hónapban, vagy 3 évben, minden alkalommal prédikálhatnék ugyanerről, attól még sem az én szívem nem lesz szabad, sem a testvéreknek a szíve nem lesz szabad. Mert az, hogy megláttuk a bajt, az az egyik dolog. Mi lenne az orvoshoz elmenni, és akkor megállapítaná, hogy hát magának van valami betegsége. Leírná, hogy mi a betegsége. És akkor odaadná neki a leletet, és azt mondaná, hogy végeztünk. Viszont látásra. Az orvos azért van, hogy meggyógyítsa a baj. Előbb meg kell látni, azt onnan lehet utána meggyógyítani. Először nekünk is meg kell látnunk, hogy milyen területen vagyunk kötelékek alatt, hogy hol vannak azok a fogságok az életünkben, amikkel az ördög megkötöz minket, meg amiket magunkra vállaltunk, és azután jöhet a szabadulás, és nézzük, hogy hogyan lehet megszabadulni ezektől a fogságoktól. Testvérek, először azt szeretném mondani, hogy a szabadság az nem egy kényszer, hanem az egy önkéntes dolog. Az egy önkéntes dolog. A szabadság az természetes dolog. A szabadság az nem egy kényszerű dolog. Elmondok erre egy példát. Amikor én megtértem, akkor nagyon-nagyon szerettem tévét nézni. Hát én úgy nőttem fel, hogy mindig nálunk ment a televízió. Reggeltől ment estig. Ha otthon voltunk, ha csak délután voltunk otthon, akkor amíg otthon voltunk, nekünk a tévé volt, ami mindig adta a háttérzajt. Mikor a gyerekkoromban hétfőn nem volt tévéadás, akkor a család meg volt zavarodva, hogy most akkor mi legyen, mert nem ment a tévé, nem volt az a hang. A családban nem volt mi mellett vacsorázni, nem volt mit nézni. És amikor én megtértem, nekem nagyon hiányzott a televízió, és azon vettem észre magam, hogy nagyon sokat ülök a tévé előtt, megnéztem én mindent, minden érdekel. Akármit vetítenek, engem minden érdekel. Politika, gazdaság, természetfilm, vagy valami lélekromboló film, az nekem mind jöhetett és kellett. És akkor testvérek, mi fogtunk a feleségemmel, megbeszéltük, kidobtuk a tévét a kukába. Először csak betettük egy kamrába, aztán a kukába landolt a televízió. Testvérek, ez nem szabadság. Ez nem szabadság, hogy kitettük a tévét a kukába. Elmentünk anyósomékhoz, és anyósom azt látja, hogy hol jártam be, hol keltem be, csak ott maradok, vagy állva, vagy ülve a tévé mellett, és nézem. Hát mondja a feleségemnek, ide figyelj, csak jó lenne Lalinak egy tévé. Nem lehet, hogy tévé nélkül vagyok. Rájött, hogy engem még az megkötöz, az a tévé. Én kidobtam a kukába a testvérek, de ugyanúgy a fogja maradtam. Bárhol láttam egy tévéadást, én rögtön rátapadtam és néztem a tévét. Tudjátok, mi a szabadság? Tele lenne a szobám 10 tévével. És vagy soha nem kapcsolnám be, vagy mindig tudnám, hogy mikor kell bekapcsolni, és mindig tudnám, hogy mikor kell kikapcsolni. Ez a szabadság. Hogy ott lehet mellette, nekem nem kell. Nem vagyok a fogja. Nem kötöz meg. Nem kell engem arra kényszeríteni, hogy el legyek tőle szakítva, meg ne lássam, mert akkor biztos kísértésbe esek. A szabadság az, amikor nyugodtan ott lehet mellettem az a dolog, én is nyugodtan ott lehetek mellette, mert olyan szabad vagyok tőle, mint a madár. Az Úr Jézus belejött ebbe a világba. Amikor a szerzetesek kimennek a világból, és ilyen puszta helyeken, meg hegyeken építenek kolostort, hogy ne is találkozzanak a kísértésekkel, testvérek. Az nem szabadság. Az azt jelenti, ha ő bemenne a városba, egy nagyvárosba, azon nyomban ő elbukna valamilyen bűnbe, bemenne a moziba, vagy nem tudom, venne egy pisztolyt. Nem tudna élni abban a közegben, mert nem szabad a szíve. A farizeusok is úgy éltek, hogy elkerülték messze az ilyen kísértő dolgokat, és nem is néztek parázna nőkre, gyűlölték őket. Na persze, mikor nem látta őket senki, akkor kapcsolatban voltak ezekkel a nőkkel. De amikor látták őket az emberek, akkor elfordították a fejüket. Az Úr Jézus oda mehetett egy parázna nő, és simogathatta a lábát a hajával. Ez nem volt probléma, mert az Úr Jézus egy szabad ember volt. Bemehetett a bűnösökhöz, együtt étkezhetett, együtt ihatott velük. Még egy pohár bort is megivott a bűnösökkel, de nem volt részeges, nem volt falánk, és nem osztozott azoknak a bűneiben, a sorsában osztozott, de a bűneikben nem. Isten ilyen szabadságra hív el bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy keressük testvérek a kísértéseket. Nem kell nekünk keresni, majd a kísértés meg fog minket keresni. De ha szabadok vagyunk, nem fogunk abba elbukni. Azt mondja, ugye az ige, Isten azt mondja Káinnak, hogy a bűn az ajtod előtt áll és lesekszik, és rád van vágyódása. Na majd a bűn az fogja ránk vágyódni. Minél tisztábbak vagyunk, annál jobban fog a bűn ránk vágyódni, testvér. Tehát nem kell nekünk keresni az ilyen helyzeteket. Majd ezek a helyzetek megkeresnek minket. Olyan jó lenne bizonyságot tenni Isten dicsőségéről, nem csak a nyelvünkkel, hanem úgy, hogy ezekben az élethelyzetekben megállunk. És azt mondjuk, szabad vagyok. Az ördög jön, ne higgy, csak félj! Én meg azt mondom, nem félek, csak hiszek. Ne félj, csak higgy! És belekapaszkodok az én Istenembe. Hú, de két nagy számlát kaptál! Azt akkor mi van? Majd az én Istenem gondoskodik rólam. Majd az én Uram kirendeli, nem a bűnre szórtam el ezt a pénzt, hanem arra, hogy éljünk az Úr akarata szerint, előtte kedvesen. Nem fogok az ő kedvéért most én félelembe esni, mert szabad a szívem ezekről a dolgoktól. És össze van kapcsolva Jézus Krisztussal, az ő fogja vagyok. és nem esem másnak a fogságára. Nézzük csak, testvérek, hogyan juthatunk el erre a szabadságra. Mi az, ami nekünk most lehet egy lépcsőfok? Mert én most beszélek a teljes szabadságról, testvérek, mintha valakinek a földszintről fel kéne mászni a 20. emeletre, és azt mondanám neki, hogy ott lenne a helyed. Nem arra van szükségünk, nekünk az első lépcsőfokot kell megtalálni, ahol elindulhatunk a 20. Na, ezt szeretném Isten igéje alapján most megtenni, hogy láthassuk az első lépcsőfokot. János evangéliumában a 8. részben így fogalmaz az Úr Jézus: ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ebben, testvérek, minden benne van. Minket az Isten igazsága fog szabaddá tenni. Az Isten igazságát pedig Isten igéjéből fogjuk megismerni. Azt mondja az Úr Jézus, ha megmaradtok az én beszédeimben, akkor az én tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság pedig szabadokká fog benneteket tenni. Ez az a lelki folyamat, ez az az első lépcsőfok, amely bennünket elindít a teljes szabadság felé. Máshelyen azt mondja az Úr Jézus, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. János 17-ben. Az igazság szabadít meg minket, és az igazságot Isten igéjéből fogjuk megismerni. Ezért, testvérek, ha valaki felismerte, hogy rabság van az életében, valamitől fél, valakitől fél, valamilyen bűn megkötözi, vagy valamilyen áldás megkötözi, annak az embernek egy dolgot kell csinálnia, foglalkoznia kell Isten igéjével. Sokat és többet. És akkor Isten fogja munkálni, testvérek, a szabadságot. A szabadság az az Isten igéjében való megmaradás. Az Isten igéjében való megmaradás. Testvérek, valamit nekünk kell tenni az Isten igéjével előbb ahhoz, hogy aztán az Isten igéje tegyen bennünk valamit. Először mi kell bánnunk az Isten igéjével, majd Isten igéje fog bennünk bánni, velünk bánni, testvérek. Majd fogjátok tapasztalni, hogy Isten igéje élő és ható. Az nem csak egy olyan, mint egy József Attila vers, amit megtanultak a gyerekek, és esetleg azt mondják, hogy jaj, de szép vers, hanem az, amit megtanulunk, és elkezd bennünk élni az Isten igéje, munkálkodni az Isten igéje, ez egy csodálatos dolog. Él az ige. Szabaddá tesz bennünket az Isten igazsága, amit a Bibliából ismerünk meg. Az Isten igéjét olvasnunk kell, testvér. Időt kell arra szánnunk, hogy foglalkozzunk Isten igéjével először, hogy olvassuk. Hát akkor tudunk vele foglalkozni, hogyha olvassuk. Testvérek, Isten igéje elsősorban, mert nem tilos ezt csinálni, de elsősorban nem arra való, hogy CD-n vagy hangkazettán hallgassuk. Az is jó, de elsősorban arra való, hogy olvassuk. Ez kezdettől így volt. Mózes könyvet kezdte írni, és nem CD-ket másolni. A második dolog, hogy az, ja még amit mondani akarok, hogy ne csak hallgatni, meg akkor vannak ilyen filmek, hogy megfilmesítik az Eszter könyvét, a Dávid történetét, ilyen-olyan, én sok ilyen filmeket láttam, testvérek, hát ez még rosszabb, mert ez egy más műfaj, testvérek, ez egy teljesen más műfaj ez. Olyan, mint egy lóversenyre valami más állattal mennénk, struccal, zebrával vagy agarakkal, azok is futnak, de egy lóversenyre lóval szoktunk menni. Ez egy másik műfaj, a filmvilág, a látványvilág, a színészkedés, és egy másik műfaj az, hogy könyvet olvasok. Ez a kettő, ez egy éles dolog. A tanár nénik és bácsik nagyon szoktak haragudni, ha a gyerekek az iskolában a kötelező olvasmányt megnézik filmen. Kiolvastad a könyvet? Jaj, talán bácsi, láttam filmen az egri csillagokat. Hát, azt nem szokták szeretni. Nem lehet visszaadni azt az élményt, azt a világot, Ez még a világi irodalomban is így van, mennyivel inkább Isten igéjével, testvér. Egy film soha nem fogja neked pótolni Isten igéjét. Isten igéjét olvasni kell, kezünkbe kell, hogy vegyük. Aztán tanulmányoznunk és tanulnunk kell az Isten igéjét. Hát míg a gyerekek kicsik, úgy kívülről kell, hogy megtanulják a dolgokat. Amikor nagyobbak lesznek, akkor belülről kell, hogy megtanulják. Átnézzük, hozzáolvasunk, egy-egy ige felett elmélkedünk, beszélgetünk róla, olvasunk róla egy könyvet, hallgatunk róla egy prédikációt, tanuljuk, tanulmányozunk, körüljárjuk, alaposan megismerjük az Isten igéjét. Aztán hirdetjük az Isten igéjét. Nem marad az bennünk, testvérek. Soha nem fog Isten szabadító igéje benned munkálkodni, ha te nem hirdeted azt az igét. Nem az hirdeti az Isten igéjét, aki feláll a szószékre, hanem mindenki. Királyi papság vagyunk. Minden Isten gyermeke kell, hogy hirdesse az ő drága igéjét. Akkor fog az egészségesen munkálkodni. És ami a nagyon fontos, hogy megtartjuk az Isten igéjét, hát úgy élünk. Úgy élünk. Egyszer oda mentem még, akkor egész friss hívő voltam, és a baptistáknál is nagyon ritka már Magyarországon, Erdélyben nem, de Magyarországon nagyon ritka, hogy az asszonyok bekötik a fejüket, de a reformátusoknál aztán meg végképp nagyon ritka. Egy olyan asszonyt ismertem, aki kötötte a fejét, de az következetesen az mindig kötötte. Oda mentem a férjéhez, az engem tanított görögre, egy ilyen tudós ember volt. Mondom, hogy Isti bácsi, a felesége miért köti a fejét? És akkor mondta, hogy azért, mert meg van írva a Bibliában. Ez volt a válasz, testvére. Nagyon jó válasz volt. Az én feleségem is azért köti a fejét, mert meg van írva a Bibliában. Azért nem fordulunk világi bírósághoz, ha nézeteltérés támad hívők között, mert meg van írva a Bibliában. És olyan jó így élni, testvére, hogy meg van írva a Bibliában. Olyan jó, amikor találkozunk a Fodor Petivel. Mert amikor érte a baleset, összetört az egész teste, az agya is összetört, kómában volt nem tudom hány napig. Éppen, hogy túlélte az egészet, úgy leépült az ő értelme, hogy azt mondták az orvosok, hogy sokat kell memorizálni, kívülről tanulnia. Hát hívő lévén, vagy Istenhez visszakanyarodó lévén, mert el volt ő térve, de az ütés vissza billentette a helyére, fogta a Bibliát, elkezdte kívülről tanulni az igéket. És benne élnek ezek az igék, majd a testvérek figyeljék meg, beszélnek vele egy 5 percet, jönnek ki az igék belőle. Mert hála az Úrnak megerősödött az ő értelme már sokkal, meg helyreáll, de az igék megmaradtak. Az segítette felépülni az ő agyát, az Isten igéje, a memoriter. És mindig, amikor mondjuk beszélgetünk, és miért így van ez, Peti? Hogy gondolod, Peti? És jönnek az igék. Hát mert ez van megírva. Olyan jó az, testvérek, mikor az Isten igéje lakozik bennünk gazdagon. És a beszélgetések során az indoklás, nem az, hogy mi így csináljuk 20 éve, nem az, hogy ez van leírva valamilyen nagy baptista szerzőnek a könyvében, nem az, hogy így szoktuk, vagy nem az, hogy másoknak ezt tetszik, hanem azért, mert Isten igéje ezt írja le. Olyan egyszerű, testvérek, megtartjuk ezzel az Isten igéjét. Azért cselekszem így, mert így van leírva. Na ez az ige fog munkálkodni. És ha testvérek, mi ezeket tesszük az Isten igéjével, akkor az Isten igéje meg szabaddá fog bennünket tenni. Fel fog bennünket emelni, be fog bennünket tölteni, meg fog bennünket örvendezteni. Örvendeztetni, ki fog minket elégíteni az Isten igéje, testvérek. Nem fogunk másra vágyakozni, csak a Bibliát olvasni. Szoktam mesélni ezt a Moheb Asya Hadit, aki egy ilyen muzulmán, egy iráni fiatalember, és itt Magyarországon hányattatott sors után megérkezett, találkozott hitvalló testvérekkel, megtért, letette az imaszőnyeget, és a muzulmán hitről, keresztény hitre tért, és éjjel-nappal a Bibliát olvasni. Hát ő korábban csak a Koránt olvasta, de most éjjel-nappal a Bibliát olvasta. Volt neki román Bibliája, angol Bibliája, perzsa Bibliája, azaz anyanyelve, az irániak perzsáról beszélnek, volt neki magyar Bibliája, és olvasta a Bibliát. Éjjel-nappal olvasta. Majd ez testvérek úgy szokott lenni, hogy ez kihűl bennünk. Legyengül bennünk ez a olvashatni. Aztán majd úgy van, hogy egy idő, hát sajnos valakinél több év, de egy bizonyos idő után majd megint megéhezünk az Isten igéjére. Olvas. Foglalkozzunk vele. Tanulmányozzunk. Többet tudjunk belőle. Megértsük jobban. Szerinte éljünk, testvérek. Olyan csodálatos élet Isten igéje szerint élni. Olyan csodálatos élet. Az elmúlt 18 éve az életemnek arról szól, hogy minden boldog perc, amiről beszámolhatok, az arról szól, hogy Isten igéje szerint történt. És minden boldogtalan perc, minden keserűség, minden bűnbeesés, minden nyomorúság ahhoz köthető, azokhoz a pillanatokhoz köthető, amikor Isten igéjének az útjáról letéltem. Az Isten megtartott igéje megtart. Ha te megtartod az Isten igéjét, az Isten igéje meg fog téged tartani. Na nem tartod meg az Isten igéjét, az Isten igéje se fog téged megtartani. És aztán testvérek, történt egy csodálatos dolog, egy csodálatos napon. Ez a drága ige, amiről én ennyit beszéltem, amely megszabadít, amely Isten igazságát közvetíti a számunkra, egy napon testé lett. Istennél volt ez az ige, és kezdetben ez az ige volt, és ez az ige egy napon testé lett. És ezt az igét úgy hívták, hogy Jézus Krisztus. És ő a mi szabadítunk testvérek. Jézus a mi szabadítunk. Az Isten teste töltött igéje. Isten igéje mindig minket szabadít. Akár írott formában, akár hirdetett formában, mint ezekben a percekben hangzik, akár testi formában van, amit Jézus Krisztus testesített, jelenítette meg nekünk az Isten szavát, üzenetét, az mind a ti üdvösségetekre, mind a ti szabadításokra van. Mondjuk az Úr Jézusra, hogy ő az üdvözítő. Mondjuk az Úr Jézusra, hogy ő a szabadító. Mondjuk az Úr Jézusra, hogy ő a megváltó. Testvérek, az a szó, amelyből van az ő drága neve is, az azt is jelenti, hogy szabadság, azt is jelenti, hogy üdvösség. Mi szoktuk mondani, üdvösséged van? Igen, üdvösségem van, majd megyek a mennybe. De én nem azt kérdeztem. Itt a Földön van üdvösséged? Tudjátok, mi az üdvösség? Szabadság, testvére! Szabadság. Az üdvösség szabadság. Én nekem már van üdvösségem itt a Földön. Mert szabad vagyok itt a Földön, és nekem szabad lesz bemenni a mennybe. Majd lesz mennyei üdvösség, de van földi üdvösség is. És nagyon fontos, hogy legyen üdvösségünk, legyen szabadság. Mert eljött hozzánk a szabadító, eljött hozzánk az üdvözítő Jézus. A Jézus név az egy héber szóból származik, egy héber névből származik, ami úgy hangzik, Jehoshua. Ebből van a Józsué név. Magyarosítva Jehoshua, Józsué. Az Ószövetségben is volt egy Jézus, aki elfoglalta a Szent Földet. Józsué. Csak azt héberről mondjuk magyarosítva Józsuénak, ezt meg görög, a héber görögösítették Jézusra, Jehoshuát Jézusra, és mi ezt magyarosítjuk Jézusra, de ez ugyanaz. Ez a két név. A szabadító. Az üdvözítő Jézus érkezett el hozzá. Ő az, aki meg tud minket szabadítani a bűnökből, meg tud minket szabadítani a félelmekből, meg tud minket szabadítani még az Isten áldásaitól, ajándékaitól és mindentől, amivel össze van nőve a szívünk, és fel tud minket szabadítani arra, hogy egyedül az Isten fogjai legyünk, és senki másé. Testvérek, amikor a magyar nép szabadságra vágyott a Habsburg birodalomnak az elnyomása alól, akkor szabadságharcá szerveződött az ellenállás. Ugye 1848-49-es szabadságharcnak a történetét talán nálam jobban is ismerik a testvérek, mert Töriből nem vagyok, ha jó, most Gyulától elnézést is kérek, mint Töri tanától. És akkor is vágtak az emberek a szabadságra, és a lánglelkű költő Petőfi Sándor írt egy csodaszép verset. És abban azt írta le, hogy fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard. és mi mégis láncot hordunk. Ide bele régi kardunk. Hát és ő a magyarok istenére esküdött. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hát itt az ideje testvérek fellázadni a elnyomás ellen. Itt az ideje csinálni egy forradalmat, nem ilyen féléket. Mikor segédlelkész voltam, megkértek, hogy március 15-én prédikáljak a diákoknak. Azt én arról prédikáltam, hogy engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságnak. Többet nem kértek meg. Mondtam, miért kellett ellenállni, miért fegyvert ragadtak, miért nem Bibliát? A magyarok. Ahányszor fegyvert ragadtak, mindig ráfáztak. Miért folytatják? Nem tanultak a sok száz évből, miért nem Bibliát ragadtak? Azzal kéne nekünk hadakozni, testvérek. Na most is ezt mondom, hogy ezt kéne a kezünkbe. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard. Itt van. Ez az Isten fegyvere. És mi mégis láncot hordunk. Ide vele régi kardunk. Hadd legyen ott az ebédlőasztalon, a vacsoránál, este, délben, felkelésnél. Hadd legyen ott a Biblia, hadd nyíljon meg. Hadd olvassunk abból, drága testvér. Hadd szabadítson fel bennünket minden félelem, minden bűn alól, minden áldáshoz való ragaszkodásunk alól, és kapaszkodjunk két kézzel Isten igazságába, amely szabaddá tesz, és ami üdvösséget ad nekünk. Az Ábrahám, az Izsák és a Jákob Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ámen.